Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Színház.
6 bemutatóval készül a Radnóti Színház a következő évadban. Kovács Adél újabb 5 évre adta be a pályázatát a színház vezetésére. Az évadzárón a társulat közösségi erejét és az egymás iránti felelősségvállalást hangsúlyozta. Szeptemberben ismét megrendezik a Radnóti Színház nyílt napját, de a közönség már a pozsonyi pikniken is találkozhat a társulat színművészeivel. A 2025-26-os évad első bemutatója október 22-én Lucy Kirkwood Gyerekek című drámája lesz, amelyet Fehér Balázs Benő állít színpadra, Kovács Adél, Tóth Ildikó és László Zsolt szereplésével. Alig egy héttel később mutatják be az 5-10 művelődési házban, Bagosi Júlia rendezésében Bergman Hűtlenekét, Mészáros Blanka, Krisztik Csaba, Porogi Ádám, Schneider Zoltán és Katona Péter Dániel szereplésével. A Radnótiban ritkán látható zenés produkció a decemberi bemutatóval ezt a hiányt töltik ki. Darvas Benedek és Pintér Béla parasztoperáját Szikszai Rémusz viszi színre. Az évad második felében Valló Péter Csehov drámát rendez, a Magyarországon korábban a Manó címmel játszott, az Erdő szellemében szinte a teljes társulat színpadra lép. 2026. március 13-án csupa pályakezdő fiatallal mutatják be az 5-10-ben Keleti blokk címmel a 2011-es nyugati téri Westbalkán diszkó baleset ihlette ősbemutatót Regős Simon rendezésében. A sikeres első rész után és a sorozatok szerelmeseinek is kedvezve az évad utolsó bemutatója Nagy Péter István rendezésében az Angyalok Amerikában. Második rész Perestroika lesz, és ezzel Magyarországon először látható teljes egészében Tony Kushner önálló részenként is érvényes két estés nagy eposza.
Esemény.
Budapest lesz a házigazdája jövő évben a világ egyik legnagyobb klasszikus zenei, szakmai eseményének, a Classical Next-nek. A klasszikus zene kortárs világ találkozója 2026-ban először érkezik Magyarországra a Hangvető és a Műpa közös szervezésében, a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében, mégpedig április 9-e és 12-e között. A Classical Next a klasszikus zene globális szakmai platformja, ahol a határokat kitágító művészek és a klasszikus zene legkiválóbb szakmai képviselői friss, innovatív ötleteiket bemutatva formálják a műfaj jövőjét. A rendezvény, amelyre évente több mint 1400 zenei szakember, előadó, menedzser, kiadó, újságíró, tanár és fesztiválszervező érkezik több mint 50 országból, konferenciát, szakmai expót, showcase, koncertsorozatot, filmprogramot, valamint díjátadót és networking eseményeket foglal magában.
Fesztivál.
Különleges gazdag jubileumi programot, 120 művészt, világsztárok összjátékát, mesterkurzusok izgalmát és nemzetközi pezsgő fesztivál életet hoz idén nyáron is a fővárosba a Kokas Katalin és Kelemen Barnabás hegedű művész házaspár által alapított Fesztivál Akadémia Budapest. Július 18-a és 28-a között a főváros számos helyszínét töltik be a programok változatos műfai gazdagsággal. A Fab Summer Festen a világ legjelentősebb klasszikus zenei szólistái és a jövő tehetségei közösen lépnek színpadra, elhoztuk a világot, elhozzuk a jövőt mottóval. A fesztivál kiemelt művésze idén Maxim Vengerov, aki mellett olyan nemzetközi kiválóságok lépnek fel és tanítanak a 10 nap alatt, mint Sergei Nakaryakov, Thomas Danford és a Jupiter Ensemble, Andreas Ottenzamer vagy éppen Dora Schwarzberg. A fesztivál központi helyszíne a Zeneakadémia, amelynek csodálatos nagyterme és Solti terme mellett a BMC Kurták György otthona ad helyet több kamarazenei koncertnek és mesterkurzusnak. Július 19 11-én este a Budapest Jazz Clubban egy örömteli, improvizatív est várja a közönséget Sárközi Lajos zenekarával és Kelemen Hannával. Július 21-én a Széchenyi fürdő ad otthont a Bach Beatles Balkán estnek, amelyen a Jupiter Ensemble, Thomas Danford és a Söndörgő zenekar lép fel. Maxim Vengerov a jubileumi év díszvendége, Csajkovszki hegedű versenyét játsza, és Mendelssohn oktetjében áll színpadra, valamint mesterkurzusokon adja át tudását a fiatalabb generációknak. Július 20-án Sosztakovics halálának 50. évfordulójára egész napos koncertfolyammal emlékeznek. A programban a zeneszerző legismertebb kamaradarabjai mellett dalciklusok, valamint zongora trombita versenyműve is helyet kap szólisták és kamaraformációk előadásában. Többek között a közönség megismerheti a szerző gondolatait is Mácsai Pál színművész előadásában. Július 22-én a Holokauszt emléknap keretében három egymásra épülő esemény várja a közönséget a BMC-ben. Egy Mendelssohn trió Kertész Imre Kadis című zenei részletekkel átszőtt. Felolvasó színházi változata a Kertész Imre Intézet produkciója, valamint több ősbemutató. Házigazda Molnár Piroska. Július 25-én a Schuberti Jáda nap keretében reggeltől estig Schubert költői zeneiségében merülhet el a közönség. Elhangzik többek között az F-moll fantázia, a Halál és a lányka kvartett, valamint Johannes Held előadásában Schubert dalok, és természetesen a Pisztrán Götös is, amely minden évben a fesztivál egyik legvártabb pillanata. És a záró hétvégén Mendelssohn, Bartók és Mahler művek mellett kamarazenei ritkaságok és nagyszabású záró hangversenyek is helyet kapnak.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Augusztus 21-én ismét Mándoki Soulmates Budapesten. Már-már megkerülhetetlen programja az augusztus 20-ához tartozó ünnepkörnek, hogy Mándoki László és csapata visszatérnek Budapestre, és óriási hosszúságú koncertet adnak. A zenekar vezetőjének ígérete szerint ez idén sem lesz másképp, azonban ezúttal a Budai Várban lesz a koncert. A részletekről Mándoki Lászlóval beszélgettem. Két témánk is lenne, egyrészt a Petőfi zenei díj, de hát ez nagyban egybeesik, hiszen az apropó, amiért ön ezt elnyerte, az az augusztus 20-ai ünnephez kapcsolódó koncert, amit tavaly a Bazilika előtt adtak a Mándoki Soulmates-szel, és idén is lesz ez a koncert, egyébként most a Budai Vár lesz a helyszíne, de kezdjük elsőként a díjjal, hogyan fogadta ezt az elismerést, pontosan mit mondtak a díjátadón, milyen apropóból kapta meg ez az esemény ezt a díjat?
Az esemény abból az apróból kapta meg, hogy ezt választották az év koncertjének, ami számomra egy természetesen nagyon nagy megtiszteltetés és különös öröm. Ezt a kivételes megtiszteltetést így a díjként át is venni, hisz ebben a szülőhazájában, honnan 50 év elindult a hosszú útra, kapni egy kitűnőt, mert mindig van egy nagyon speciális, egy nagyon különleges, egyedi érzete, a lelkileg egy teljesen más dolog, mint a világon máshol kapni egy díjat. Annyira a szívemben, meg a lelkemben viseltem mindig a magyar rock és könnyűszerű sorsát, és ennyi fiatal, nagyon ambiciózus és óriási tehetséggel ott ülni egy estét, ezt nagyon élveztem.
És akkor beszélgessünk az idei alkalomról. Ugye volt már a Budai Várban koncert, elképesztően tud hatni ez a zene egy gyönyörű helyszínen. Most a Szentháromság téren lesz augusztus 21-én este 7 órától. Most így júniusban hogy áll a készülés? Ígérhetünk ezzel kapcsolatban bármit majd a ottani hallgatóságnak, érdeklődőknek?
Tulajdonképpen nagyon személyes koncert lesz. Talán a legszemélyesebb, ami ide játszottunk, ugyanis ez a bizonyos nap, ami augusztus 21-e, egy nappal az ünnep után, ez az pontosan az 50. évfordulója annak, hogy annak idején minket a kommunista kultúrpolitika átzavart azon a bizonyos alagúton, és el kellett, nem akartuk elhagyni a hazánkat, hanem el kellett, mert nem kaptunk útlevelet sok-sok kívül után sem. Így ez egy sok szempontból nagyon érdekes este lesz, mert ennek az emléknek a jegyében fogunk visszatekinteni erre az 50 évre, és természetesen erre a 32 Soulmates évre, és így lesznek természetesen az amerikai és az angol Soulmates tagok, és lesz egy sajnálatos momentum is, mert már előre tudunk, hogy sajnálatos momentum lesz, elkerülhetetlen, az, hogy egyik nagyon jó barátomat, aki szintén alapító tagja a zenekarunknak, viszont aki a Supertramp együttes is alapította, John Halliwell, most még az élete derekán, de már 80 évet elérte, és most úgy érezte, hogy 81 születésnapján megfogadta, együtt voltunk Angliában, Kastélyában, és megfogadta, hogy ez lesz az utolsó koncertje, mondta, hogy akkor szeretné abba hagyni, amikor mi mindig minden a csúcson van, úgyhogy őt is el fogjuk búcsúztatni ezen az estén. Egy-két, hogy a Supertramp-ből is többen itt lesznek velünk, akik szólmészavuk. Egy nagy, igazi házibuli lesz, végig fogok venni ezeket a dalokat, amiket a közönségünk ismer is, meg elő fogunk venni egy-két dalt, amit a közönségünk talán nem ismer, ebből a több mint három évtizedes történetéből, és előre is fogunk nézni azt, hogy mi vár ránk. Hát ilyenkor mi mindig a közösségnek tartozunk sok mindennel, hisz a mi hangunk csak annyira erős, amennyire a közösségünk szeretet ezt megengedi nekünk. Úgyhogy ez az ő hangjuk, nekik szól a dal, az ő illetőkről szól a dal, és nagy szeretettel várjuk ezt a számunkra nagyon megtisztelő momentumot. És mi azért leszünk a várba, azért hagyjuk el most kivételesen a mi kis szabadtéri klubunkot ott a Bazilikánál, mert itt voltak Budapesten pár héttel ezelőtt az angol, az amerikai és a német televíziótársaság képviselői, és azt mondták, hogy onnan lesz a legszebb drónfelvétel Budapestről, úgyhogy ennek a kérésnek természetesen eleget akarunk tenni, úgyhogy így lesz.
Az augusztus 20-ához kapcsolódó koncerten azért mindig hoznak egy-egy nagy dobást is. A tavaly évben, ha jól emlékszem, egy lemez bemutatóval társult ez a koncert. Az idei évre lesz-e bármilyen újítás, valamilyen extra, vagy esetleg különleges vendégek még, akiket nem említett?
Hagyasszuk meg a hallgatóinkkal most azt, hogy ezt végigvettük a zenekarra több ilyen zoom call-ba, hogy milyen különlegeség, és úgy nem akarok mindent elárulni, de különleges vendégünk nem lesz, és ennek egy oka lesz, hogy miért. Ugyanis volt egy hosszú lista jelentkezők, akik szívesen betársulnának erre a különös momentumra, csak mi úgy döntöttük, hogy olyan sok dalunk jött össze a 32 év alatt, amivel tartozunk a közönségünknek, hogy inkább magunkban vagyunk, hogy ezeket a dalokat mind eljátsszuk. Most a 7 órás koncertprogram, hogyha összeírtuk, amit le kell rövidíteni legalább 4,5 órára. Úgyhogy mindenki tudja, mi játszik a világ leghosszabb koncertje egy szünet nélkül. Úgyhogy ez egy különös kihívás, úgyhogy most akármilyen vendéget ezt még hozzáteszünk, akkor képtenek vagyunk azt adni a közönségnek, amit tényleg szeretnénk, illetve a legjobb koncertjét. Úgyhogy kivételesen még sokat fogunk próbálni, és kivételesen itt fogunk próbálni Magyarországon, mert innen indul a koncertsorozat, tavaly itt végződött, most meg innen indul, de teljes bepróbált zenekar fogja várni a továbbra a közönséget, és nagy örömmel és teljes energiával.
A HelloHungary.hu-tól.
Idén nyáron is érdemes ellátogatni Siófokra, ahol a hűsítő habok mellett számtalan családbarát, kerékpáros barát és kulturális vonzerő várja még, hogy felfedezzük őket. Ha szeretnénk mélyebb ismeretséget kötni Siófokkal, érdemes először a Balatontól távolabb eső városközpontot felkeresnünk. Itt áll az 1912-ben épült víztorony. A több mint 40 méter magas épület tetején az egykori víztározót átalakították. Ma panorámalifttel juthatunk fel a benne lévő kétszintes kiállítótérbe. Az alsó emeleten Siófok első díszpolgárának, Varga Imrének az állandó kiállítását, egy szinten lejjebb a Siófok múltját felcsillantó helytörténeti kiállítást nézhetjük meg. Az már csak habatortán, hogy szép időben a panoráma ablakokon át 360 fokban beláthatjuk az egész vidéket. A szédítő magasságokban tett látogatás után járjuk be a torony aljában a főteret is. Varga Imre szobrai sorakoznak itt, akár egy szabadtéri szoborparkban. A neves művész 1985-ben lett Siófok városának első díszpolgára. Második. Nézzünk be világhírű zeneszerzőnk egykori otthonába. A főtér szomszédságában áll Kálmán Imre, a siófoki származású zeneszerző szülőháza, amely ma emlékmúzeumnak ad otthont. Az emlékházban sok mindent megtudhatunk pályafutásáról. Különleges élmény bejárni azokat a tereket, ahol ez a fantasztikus tehetség életének első 9 évét töltötte. Már gyermekkorában kiderült, hogy igazi csoda gyerek. Első zenei leckét 4 évesen vette, és 15 évesen már ünnepelt zongoristának számított. Zenész karrierjének egy súlyos inhüvelygyulladás vetett véget, így elkezdett komponálni. Első operettjét 1908-ban mutatták be. nemzetközi hírnevet a Csárdás királynő hozott neki, amelyet 1915-ben vittek színpadra.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Az egyik nap érzelemcunami, a másik nap apátia. Percről percre változó barátok és barátnők, divattrendek, amik egy hét múlva már cikinek minősülnek, hatalmas célok, tervek, de a megvalósításukra már nem jut figyelem és kitartás, meg kedv, vagy épp mindennek az ellenkezője. Balatoni József, vagy ahogyan mindenki ismeri, Jócó bácsi, Kamaszkor című új könyvében használati útmutatót ad a kamaszokhoz, megmutatva sokszínűségüket, lehetséges motivációjukat, elveszettségüket és leginkább véleményüket. A könyv segítséget ad a kamaszokkal való együttműködés kialakításához, akár szülőként, akár tanárként foglalkozunk velük.
Biztos, hogy ez az a könyvem, amit a legtöbb előzetes kutató munka előzte meg. Tehát itt volt szülői kérdőív, kamasz kérdőív, több száz kérdőívet elemeztem ki, tanulmányokat olvastam, neurobiológiai kutatást. Sokat olvastam, pszichológiai tanulmányokat olvastam, hogy egy picit én is képbe kerüljek például azzal, hogy mondjuk az agykutatás az hol tart mondjuk a kamaszok agyát illetően. És aztán utána nekiálltam írni, mert azt gondoltam, hogy ez az a könyv, amire most szükség van. Én azt gondolom, hogy mindenki kapcsolatba kerül ezzel a generációval, hiszen egy munkahelyen fogunk dolgozni, vagy amikor bemész egy gyors étterembe, akkor nagy valószínűséggel ők fognak kiszolgálni, tehát hogy egy csomó mindent meg kell érteni velük kapcsolatban, hogy amit mi esetleg bunkóságnak gondolunk, az igazából nem az, hanem az ő generációs normalitásuk.
Ahogyan a könyvet kezdődik, hogy a szülők a kérdőívekben milyen jelzőket használtak a kamaszkorral kapcsolatban, vagy a kamaszokkal kapcsolatban, káosz, leválás, hullámvasút, lázadás, útkeresés, flegmaság.
Közben meg valahol az ő flegmaságuk, meg a hullámvasútjék tök őszinték, tehát, hogy ők még őszintén az érzéseik mentén mennek, és őszintén megmondják, hogy mit gondolnak. Tényleg, hogyha van olyan korosztály, akiken nagyon szeretek dolgozni, ez a kamaszok, tehát az a 12-18 körül, bár ugye most már ez a kamaszkor kitolódik, hogy erről is írok a könyvben. A 30, ez ott a legújabb kutatás, hogy ilyen a férfiaknál akár 35 éves korig is, illetve ugye most nagyon sok esetben előjön a Pán-Péter szindróma, hogy erről is írok a könyvemben, hogy mi az, amikor a szülő tartja egy gyerekben a felnőtt gyerekét, mert hogy otthon él. Szóval nagyon-nagyon sok minden van már, ami most kitolódik, tehát hogy mind a két irányba tolódik a kamaszkor.
Ez egy oda-vissza könyv, és ez a legmelbevágóbb, amikor a kamaszokat kérdezed a kérdőívben, és ott látjuk az ő jelzőjéket a szülőséggel kapcsolatban. Mondanál néhány jelzőt, amit téged is meglepett?
Fiad, nekem a legmeglepőbb az volt amúgy alapvetően, hogy mindenki valahogy a szeretetet megfogalmazta, és aztán volt, aki egyszerűen ilyen tök egyetemen írta le, hogy a szülő az, aki engem legyártott, vagy az, akinek engem óvnia kell és ellátni, vagy a kaja és a puszi, nekem ez volt a kedvencem, hogy tényleg. Kaja és a puszi. Én azt vettem észre, hogy átlagban a kamaszok pozitívabban nyilatkoztak a szülőkről, mint a szülők a kamaszokról. Ami meg egy tök érdekes dolog, de hogy a szülőknél is éreztem, hogy a káosz, meg az érzelmi hullámvasút az teljesen valid dolog, és ez nem ilyen bántó, meg nem ilyen dühös, hanem tényleg ez van. És ugye azt is összehasonlítom, hogy tényleg biológiailag körülbelül a kamasz olyan hormonváltozáson megy keresztül, mint egy állapotos nő. És ugye, tehát aki anya volt, ő tudja, hogy ez milyen. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt ezeket, tehát én több napon keresztül csak a kérdőíveket olvastam.
És a tökéletességre törekvésről is, arról, hogy a szülők esetében ez mennyire jellemző ma, hogy akarnak tökéletes szülők lenni. Mesélj erről, hogy hogyan érzékelik ezt a kamaszok, mert a korlátok is kellenek.
Az az érdekes, hogy a kamaszok alapvetően lázadnak az összes korlát ellen. De közben meg, ha nincsenek korlátok, akkor szétesnek. És igénylik azt, hogy legyenek szabályok, meg keretek, hogy valaki azért egy picit mondja meg azt, hogy mi történjen. Erre egy nagyon tök jó példa szerintem a lefekvés. Hogyha te azt mondod egy kamasznak, vagy egy kis kamasznak, hogy 8-kor le kell feküdni, akkor biztos, hogy 9-kor akar. Ha azt mondod, hogy 10, akkor 11-kor akar. Tehát, hogy így mindig egy picit többet akar, mint amit megengednek neki, ez a természetesen feszegetik a határaikat. De közben meg azt látod, hogy az a gyerek, akit mondjuk úgy nevelnek, vagy úgy tartanak otthon, inkább így mondom, ezt nem nevezném nevelésnek, hogy ilyen laissez-faire módon történjen, ami történjen, és döntsél te, egyszerűen szétesik a gyerek. Nem tud jól létezni, mert hogy ha most érted, ha egy gyerekre bízod, hogy mikor feküdjön le aludni, hát akkor az hajnali 2-3-4, és akkor másnap iskola van. Ha egy gyerekre bízod az, hogy te mit egyél, akkor az Streitburger lesz, meg chips és kóla, meg csoki. Tehát, hogy van egy csomó olyan dolog, amiben szerintem keretet kell szabni, és most csak ilyen hétköznapi példákat mondtam, de ugyanígy igaz az egy tanórára is, hogy ott is kell egy keretrendszer. Ami szerintem a fontos, hogy ebben a keretrendszer kialakításában részt vegyen ő is. És a másik, amit meg nagyon sokan elfelejtenek, hogy ahogy nő a gyerek, ezeket nem igazítják, ezeket a keretrendszereket a gyerek életkorához. Uh-huh. Mert hogy annyira gyorsan nőnek, hogy a szülő vagy a pedagógus nem vesz észre, hogy hoppá, itt már egy kicsit máshogy kéne kereteket szabni, és megpróbálunk ragaszkodni azokhoz a régi keretekhez, amit kisebb korában alkalmaztunk, és ez meg már tényleg nagyon nem jó neki.
Igen, de nő a veszély, hogy még egy 12 éves nem biztos, hogy kell azon aggódni, hogy bejelentkezik-e évfélkor, hogy hol van éppen a városnak melyik részén. Egy 16 évesnél meg már...
Ja, persze, tehát...
Tudod, de, tehát, hogy lehet, igen, hogy azért nem, igen, változnak a korlátok annyira, mert hogy egyre nagyobb a kockázat.
Igen, pont amit mondtál, azért érdekes, mert szerintem a bejelentkezés az örök érvény. Én mind a mai napig bejelentkezem anyukámnak. Tehát amikor elindulok és odaérek valahova, akár utazom külföldre, vagy pedig visszajövök tőlük, akkor mindig szólok. Mert hogy nekem ez volt egész kamaszkoromban, hogy én Pápára jártam kollégiumba, és akkor mindig, amikor a kollégiumba értem, akkor jelezni kellett, hogy ott tart. És hát többségében ezt elfelejtettem. Anyukám meg ezen mindig kiborult, és ezt nem értettem, hogy most mi történhetne velem papkeszitől pápáig. Hát azért elég sok mindetlen amúgy, de mindegy. És egyszer ők mentek horgászni, és én már tudtam, hogy oda kellett volna érniük, és órák óta nem jelentkeztek. És az a pánik, meg az a gyomorgörcs, hogy úristen, mi történhetett a szüleimmel útközben. És akkor felhívtam anyukámat, és mondta, hogy csak elfelejtettem. És én úgy leszúrtam, mint a pengős malacot, hogy mi az, és mondta, hogy na látod, kisfiam, akkor tudod. És akkor én akkor értettem meg azt, hogy na ez pont olyan. És például a családomban is van olyan, hogy ott például az a megbeszélés, pedig ott már 19 éves az unokaöcsém, hogyha elmegy bulizni, akkor a szüleinek időnként küld egy epret, egy ilyen eper szimbólumot, mint egy óránként, másolánként, mert akkor abból mindenki tudja, hogy jól van. Tehát nem kell neki járni üzenetet írkálni, meg nem kérdezgetik, hogy vagy mi van veled, hanem mindig küldi az epret. Tehát, hogy szerintem ki lehet alakítani ilyen dolgokat, mert hogy ezek meg megkönnyítik, és ezt a gyerekkel is meg lehet értetni, hogy figyelj, te még nem vagy szütülő, tehát nem tudod, hogy azért az anyák nagy többsége ilyenkor nem tud aludni. Van egy ilyen éber állapot náluk, hogy amíg a gyerek nem ér haza biztonságban, addig én sem alszom mélyen, mert bármi történt bármikor. Tehát ez pont egy olyan példa szerintem, amiben tökre lehet kompromisszumot kötni. Mert a gyerekeknél nagyon fontos az, hogy ha megmagyarázod neki, hogy mi miért van, és megérteted vele, akár a racionális oldalát, akár az érzelmi oldalát, akkor sokkal könnyebben elfogadja, mint hogyha azt mondod neki, hogy én azt mondtam, is kész. Persze. Mert ez így van, is kész.
Amikor arról írsz, hogy a barátok, a baráti társaság mennyire fontos egy kamasznak, és hogy mennyire riasztó tud lenni egy szülőnek, akkor eszembe jutott, hogy véletlenül azért riasztó, mert mindig a barátok szava dönt a szülővel, persze, szemben. És akkor most, hogyha egy kicsit a könyved szerkezetéről is beszélünk, és mindarról, ami benne van, vannak valós történetek, vannak tényleg a kérdőívekből vett példák, vannak fiktív sztorik, és még Spotify lista, dallista, szóval mesélj, hogy épült föl.
Nagyon érdekes volt az, ugye, miután a kérdőíveket átnyállaztam, akkor utána végig gondoltam, hogy én mit látok problémának, és a kérdőívekből milyen problémák jönnek ki, hogy mi az, amire mindenképpen fókuszálni kell témaügyileg, és akkor összeírtam a fejezeteket. A Spotify listát ezt utólag találtam ki. A vendégszerzőket utólag gondoltam végig, hogy az hova tudnám betenni, mert ott is volt olyan ötletem, hogy embereket csinálok interjút, ugye ismert emberek öten vállalták a gondolataikat, hogy a Szili Nóra, Tomán Szabina, Cutor Zoli, Péter Figergő és Kovács András Péter. És mindannyian a kamaszkorukról, vagy a kamaszokkal való kapcsolatokról írtak, és kendőzetlenül őszintén. És akkor meglett ez a váz, és akkor fejezetről fejezetre elkezdtem írni, és tényleg volt olyan fejezet, amit napokig gyűrtem. Ennyire szakmai könyvem még nem szütöletet, miközben ugyanolyan stílusú, mint az összes többi könyvem. Tehát, hogy ez a laza, szókimondó, humoros. És aztán a zenelistát meg imádom. Összeállítottam egy zenelistát az olvasóknak, hogy a mai kamaszok zenét tegyék be, és hallgassák meg. Ez 25 darab szám, hogyha jól emlékszem, vagy egy picit több. Mert hogy én végig az írás közben a mai slágereket hallgattam, amiket kamaszok ajánlottak nekem. Vannak köztük nagyon jók, és voltak köztük borzasztóak, de azt gondoltam, hogy hát muszáj egy picit áthangolódnom arra, hogy tényleg, ha megnézek egy, nem tudom, egy Spotify listát, és van egy mai zene, amit nem tudom, 85 milliószor meghallgattak, és többségében kamaszok, akkor ez biztos, hogy valamiért fontos nekik, és akkor nekem is meg kell értenem, hogy ez miért fontos.
Kamaszkor. Hogyan értsünk szót a kamaszokkal? Balatoni József, azaz Jócó bácsi, felnőtteknek és kamaszoknak egyaránt szóló könyve a Jaffa kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.